Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak nem csak az a fontos, hogy a saját mikroközösségükben ők legyenek a legkiválóbbak, hanem az is, hogy egy nemzetközi versenyben is bizonyítsák a kiválóságukat, hangsúlyozta a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjának megnyitóján Orbán Balázs, a kollégium kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nem csak gyönyörű 1000 éves történelme és nem csak nagyon szép jelene van, hanem egy reményeink szerint dicsőséges jövő is áll előtte, húzta alá, majd úgy folytatta, fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrier lehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy a Matthias Corvinus Kollégium egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlás képzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket. Mint mondta, a Matthias Corvinus Kollégium működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben, jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzet stratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. Varga Mihály emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jó példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel 3-szorosára emelkedett. Azt tesz minket erős nemzetté, ha erős családjaink vannak, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, az egyszülős családokról szóló nemzetközi konferencián Budapesten. A tárcavezető úgy fogalmazott, a családok ereje nélkül a nemzet téglái szétcsúsznak, a nemzeti építmény összeomlik. Éppen ezért a magyar kormány minden kérdésre a családok szempontjából néz rá, és valamennyi döntésének meghozatala előtt a családok szempontjait tartja szem előtt, hangsúlyozta. Hozzátette, ez nem jellemez minden kormányt, vannak amelyek a családok helyett inkább az egyének minden felettiségében hisznek. Minden magyar felelős minden magyarért, ez a felelősségérzet tartott minket össze nemzetként évszázadokon keresztül, szögezte le a tárcavezető. A kárpátaljai magyar családok hisznek abban, hogy mielőbb eljön a béke, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol a meghívására Kárpátaljáról érkezett családokat köszöntött. Konz Zsófia újságíróknak nyilatkozva kijelentette, példaértékű hazánkban az összefogás, amit az is jelez, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius programját indította el a háború kitörése után. Azóta is folyamatosan segítik az ott élőket, köztük a kárpátaljai magyarokat, tette hozzá. Az államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is, úgy fogalmazott, a családok néhány napra kikapcsolódhatnak a háború okozta borzalmakból Tokaj hegyalján. Sport. Sikeresen mutatkozott be magyarként a júliusban honosított gyorskorcsolyázó Kim Min-sok a világkupa sorozat nagánói állomásán. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a dél-koreaiak háromszoros olimpiai érmes versenyzője 1500 méteren megnyerte a B divízió küzdelmeit, így a következő viadalon már az A divízióban indulhat. Kim Min-sok 19 esztendősen a Pyeongchang-i téli olimpián bronzérmes lett 1500 méteren, majd ezt megismételte Pekingben. Az üldözéses csapatversenyben 2018-ból van egy ezüstérme is. Végül az időjárásról. Nyugat felől változó vastagságú felhősávok sodródnak fölénk, de emellett is előfordulnak derültebb körzetek, elsősorban a Tiszántúlon. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között várható, de a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Fehér József nevében is. Papp Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma nyíregyházi, bogácsi és mezőkövesdi eseményekről szólunk. Kovács Andrással, Virág Tamással, Budai Gyulával és Budai Károllyal beszélgetek majd. Elsőként Kovács Andrást, volt tájfutó edzőt hallják Nyíregyházáról. Jó pár éve nem találkoztunk már, ugye?
Hát ott van vagy 30 év körülbelül, talán, vagy még több is.
Talán 40 is lehet már.
A fiatal évek azok hamar elszállnak.
Amikor megláttam, hogy nem csak a tájfutással foglalkozol, hanem a vízisporttal is, hát, megmondom őszintén, mondom, ez már igen, ennyi idő után még benne vagy abba, amit elkezdtél. Ehhez kitartás kell, de hát magához a tájfutáshoz is az kellett.
Ehhez lustaság kell főként, mert amikor ifjú voltam, megcsináltam a gyalogos és a vízitúra vezetést, és most rájöttem 76 évesen, vagy 65 évesen már, hogy kényelmesebb az, ha beteszem egy kenuba, és vissza a víz, és nem kell vinni a csomagot. Minden évben dr. Egri Kis Tibor, jó volt a mentorom, rendeztünk Tiszán túron eseményeket. Én 30-35 alkalommal jövök most is le a túron, ha összeszámolom, egy évben kétszer. Júliusban és augusztusban egyszer. Maximum 25-30 fős csoportokkal. Szeretem csinálni, csend van, béke van, nyugalom van. Most már a túrnak a Sonkádi, Túr Istvándi része is ki van építve, van két gát, tartja a vizet, tehát imádok oda járni.
Na de hát én nem a vízen ismertelek meg, hanem a Honvéd Bottyán esélynek voltál akkora. Mit is
alapító tagja voltam.
Alapítója, de mellette akkor az edző volt.
Edzője voltam, mert Horváth Ivi volt a szakosztályvezetőnk, ő meghalt egy balesetben, és én 90-ben vettem át az egyesületnek a vezetését, akkor egyesültünk a mezőgazdasági főiskolával, ott minőségi sportolókat kaptunk, nagyon jó felnőtt csapat volt, 2014-ig edzősködtem. Most már csak amatőr módon 76 évesen, tájfutásban 5 évente van korosztályváltás, most már 76-ban versenyzek.
Hogyha valaki meghallja, hogy tájékozódási futását, akkor főképp két hölgyet ismer, a Moszpás Sacit, aki meghalt, és igen, akkor a Olá Katit, akik a világbajnokságon is szerepeltek, és megfelelő módon, tehát nyertek is.
Ő kétszeres világbajnok, nagyon sokat segít a megyébe, megyei kötődése van, mennyire egyházi, ugye az első edző Marina Gyuri volt, utána került Bokroséghez és Hegedűs Zolihoz. Kötődése van, mert a családból a húga és Anikó is első osztály sportoló volt, és a tesójuk is, ugye rokonságon belül, szintén a Jécsák Attila is első osztály sportoló volt akkor. Csak aztán jöttek az évek, család, gyerek, és addig, amíg egzisztenciát fel nem épít az ember, munkahely, lakás, stb., addig kicsit kimarad mindenki. Régi tanítványom nekem is 40-45 évesen térnek vissza, mert a gyerekek 11 évesek, banknál dolgozik, letelepedett, Pomázon laki, stb. Stb. Tehát jönnek.
Kicsit úgy lehet hiányolni, hogy a fiúk vajon miért nem sikeredett a fiúknak, de biztos, hogy megvan mindennek az oka. A női tájékozódási futás fejletlenebb volt, mi hamarabb felzárkóztunk a lányok által, a férfiak pedig, hát ugye az északiakkal rettenetesen nehéz volt akkor is, és talán most is nehéz bánni, most is vezetik azt hiszem a ranglistákat.
Most is nehéz, kétségtelen, hogy a tájfutás hazája Skandinávia, ez a 3-4 ország is, Dániát is beleveszem a skandináv országokba. Annyi szerencsénk van, hogy kialakult a tájfutásnak is új változata, ez a városi tájfutás. Ebbe értünk el sikereket, főleg ifjúsági, junior és női szakákban. Érdekes módon a fiúk nagyon nehezen tudnak felzárkózni, bár juniorban itt is jók. De tudni kell, hogy egy jó tájfutó, egy skandináv, az 2-10 valamennyit fut maratonon, és 28-50 körül 10.000 méteren. Hadd ne mondjam most a nevét ennek a svájci srácnak. Nem indult a világbajnokságon pont, mert a olimpián akart indulni Franciaországba. Meg nem mondom, hogy hanyadik lett, de 2-10 belül futott. És az egy borzasztó nagy eredmény.
Mi kell ahhoz, hogy egy országnak a sportja, a tájékozódási futás konkrétan, mert a többit azt tudjuk, annyit tudunk, hogy foci, stb. Kézilabda, amelyek a fizetős sportágak, legalábbis valami kis pénzeskét kapnak, de ahhoz, hogy egy országnak ez a sportja, ami félig meddig tömegsport is lehetne, mert hát nem kell mindenkinek minősülni, nem kell mindenkinek világbajnoknak lenni, de azért, mivel én is szaladgáltam egy kicsit, szeretném, hogyha több lehetőség lenne. Utánpótlás, utánpótlás, utánpótlás.
Ha ezt tudnám, akkor csinálnám is. Az anyagiak nagyon meghatározzák. Én úgy érzem, hogy ez a tájékozódási futás szabadidős sportként van kezelve nálunk is, amikor pályázunk. Ez amatőr sport. Itt nagyon ritka, amikor egy válogatottnak a 30-40%-át kifizeti a szövetség, a többit állja a klubja, vagy ő maga állja, ha megy külföldre versenyezni. Nagyon ritka, amikor teljes összeget tudnak téríteni. Hát talán most, hogy a Veszprém fogja rendezni a világbajnokságot Veszprém környékén, és a magyar honvédelmi apparátus, hova tartozik a magyar sport, 660 millió forintot adott a rendezvény lebonyítására. Ezt rész arányosan kezdik kifizetni. Most kapnak 140-et a verseny alatt, mondok egy számot, 300-at, és a többit a végén kiegészítik. Az előleg térkép, terepbejárás, versenybíró fogadása, ellenőrző, az IHOF-nek, az emberinek a fogadása, a szállások lebonyítása, szóval bonyolult. De mindenféleképpen utánpótlásba kell gondolkozni, mert a mi korosztályunk, 35 fölött, aki már szenior, az úgy, ahogy a saját keresztetét is meg tud élni. De egy gyereket támogatni kell, mert ő a szülő patronája.
akkor lenne igazából úgy hatalmas nagy alapja, hogyha az iskolákba be lehetne vezetni esetleg úgy a testnevelés óra mellett, mint néhány helyen a lovaglást, vagy a focit, vagy a kézilabdát, egy olyan sportnak, amit egy pár ember tudna csinálni. Igaz, hogy ide erdő kell. Bár mondhatod, hogy a városi is megkezdődött, de tehát azért a városi az más egészségtelenebb is, a másik pedig hát olyan térképeket, amin el is lehet tévedni. A városban megkérdezheti, hogy mi van, de térkép, jó térkép kell. Egy iskolának, ha nincs ilyen térképe, egy olyan hely, ahol fut, ott biztos, hogy nem ragadhat meg. De hát mégis vannak olyan területek az országban, ahol a bükkiek, a Bakonyban lévők, a Mátra környékén lévők, ők kaphatnának térképet is, és csinálhatnák ezt is. Tehát az alap lenne az, hogy legyen tömeg mögötte, és akkor indulna el. És a felszerelés. Ugye beszéltünk előtte, hogy igen, rengetegbe kerül egy-egy felszerelés, hát régen egy futócipőt, hogyha az ember kapott, az már hú, de jó volt, egy bozót ruhát, hogy ne szakadjon szét, meg szellőzzön is, az jó volt, de hát pénz. Tehát bizonyos alap kell. Az egyik kollégám a testnevelés szakos volt, és mondta, hogy hát, mi a legjobb a futás, mert a láb az mindig kéznél van. De felszerelés nélkül már nem is látunk futni embereket. No, nem siránkozunk, hanem azért mégiscsak él a magyar tájfutás, hogyha itt VB-t rendeznek. Ezt meg kellett nyerni, ugye?
Pályázat úton nyerték el. Ennek volt már előnye is, mert Magyarország már rendezett kétszer is világbajnokságot. Egyszer Sümeg térségében és egyszer a Bükkbe a miskolciak, és jól sikerültek. A tömegesítésnél egy gond van, hogy oda szakember kell az iskolába, és egy testnevelő tanár, aki sportolt valaha, és kézilabdázott, focizott, az a saját sportágát fogja favorizálni. Tehát oda, ha nem tájfutó kerül be, akkor egy atléta fog menni, egy röpaddás, egy úszó, stb. Azt szoktuk mondani, hogy aki tájfut, a Sánta Béna, és abból ér el minősítést. 2400 igazolt versenyzője van talán most a Tájfutó Szövetségnek, és majdnem ennyi minősített versenyzője is. De a tömegbázis a szélesebb, mert vannak olyan tömegversenyek, ahol 800 000 ember indul egy alkalommal. Ezek a magyar bajnokságok. Érdekes módon a sprint, ami városi verseny, és a sprint váltó, az 1000 fő fölött tudnak létszámot mozgósítani. Mert egy sprint, az 2-3 kilométer, az kibírja mindenki. Legutóbb Szarvas és Szentes rendezte nagyon magas színvonalon. Jó sikerült. Csak az időjárás volt olyan, hogy esett. Szabadidősport. Sokan a szülők sokszor féltik a gyereket, hogy meg fog ázni, megfázik, tüdőgyulladás, nem tud átöltözni, stb.
Tehát azért a körülmények nem feltétlenül adottak pontosan úgy, mint egy kézis, vagy röplabdás, vagy egy focis. Hát ugye futszálloznak egy csomó helyen, teremsporttá kezd válni szinte minden, hát a focit azt nem fogják a nagy pályás focit teremsporttá, bár majdnem be van fedve a futballstadion is. De én azért sajnálom, hogy hát most én a fiaimat se tudtam volna Mezőkövesdről elküldeni, versenyezni, az unokáimat sem tudom onnan, mert hát legközelebb Egerben van, de Egerbe meg be kell járni, és ugye általában munkaidő után van edzés, mert az a pár edző, aki van még, az csak akkor érhet rá, mert ebből nem él meg a tájfutásból. Tehát nincs benne az a pénz, mint mondjuk más sportágban, amelyek népszerűek. De azért mégiscsak az egészség szempontjából jó lenne, ugye?
Az MTFS pályázat alapján egy közepesen kvalifikált edző egy évben keresett 3-400 000 forintot. Ez bizonyos pont pénzbe jön össze. Hát most ez a 3-400 000 forint egy olyan fizetésnek felelne meg. De azért a gyerekeket vinni kell, szervezni utazását, vagy a szülőt rábeszélni, hogy jöjjön-e kocsival, mert ugye itt hiába elmegyek vonattal bárhova, onnan még 20-25 kilométer az erdő. Ahogy szoktuk mondani, a mi tónatermünk az erdő. Tehát ott meg kell közelíteni, oda kell menni. A lehetőségek, öltöző, mosdási lehetőség, étkezés, nagyobb versenyeken meg van szervezve. Egy kis versenyen nincs büfé, nincs vésze, egy lajtos kocsi van, vagy egy kút van. Ezeket a nomád dolgokat meg kell szeretni, meg kell szokni. Ez egy életforma. ezt csak utánpótlással lehet bővíteni, akkor, ha az iskolákba szervezkednek a tanárok, vagy be tud lépni a szövetség által megbízott valaki, hogy foglalkozzon a gyerekekkel.
Ugye az alap, hát hogy legalább közepes szinten tudjon futni, mert anélkül nem fog menni. A másik pedig a tájékozódási képesség, készség. Hogy lehet ezt fejleszteni? Mert csak úgy mondom, csak kint lehet, csak a terepen lehet. Bent én hiába adom a kezébe a térképet, hogy menjél végig egyik ponttól a másikig. Nem, azt látja, hogy milyen utak vannak, hol lehetne megközelíteni. Tehát még azt is lehet elméletben, hogy megnézze a zöldebb területet, a nehezen futhatót, a színvonalakat megtanulja, de csak a gyakorlat hozhatja azt, hogy valakiből jó versenyző legyen.
Jelenleg LIDAR rendszerű térképeket, tehát az a légi felvételes térképeket használjuk. Nagyon sok lehetőség van ennek a fejlesztésére, terembe is. Fázisnyomatú térképeken, ami nincsenek utak, csak a dombozat van rajta. Nincsenek rajta tereptárgyak, csak magába a dombozat vagy a hegy. Ott a következő lépés írásvezetővel ki lehet vetíteni. A következő lépés gyurmából építeni valamit. Tehát az mind rengeteg olyan alaptétellel játszódna le, ahova szakember kell. A következő, most megint egy új szimbóljelkulcsot csinált a szövetség, ezt megint nekünk is tanulgatni kell, mindig változik minden valami. Módosul. Megtanítani nem csak a térképjeleket a gyereknek az asztal mellett, hanem a szimbóljeleket is. Mi hova tartozik, melyik rubrikában mit jelent. És amikor ez megvan, akkor kis csoportosan ki lehet menni egy olyan területre, ahol látom, egy iskola udvaron is belül, és akkor térkép, stb. Lehet gyakorolgatni. De ez idő, tehát nem véletlen az, hogy 10 év alatt nem is nagyon ajánlják, mert a szellemi képességet is igénybe veszi. A feldolgozás. Én amikor edzősködtem, és mondták egy edzőtáborban, mondom a kis tanítványnak, hogy ott van előtte csak, hát én akkor is 165 centi magas voltam, ő meg csak 1 méteres, ő nem látott át a bozótokon meg a fülön. Tehát azt is meg kell érteni, hogy a rálátási pontja milyen. Vagy mi az a felfogó vonal, mit tanuljon meg, az út elő fusson, az út mögé fusson, mi az a felfogó vonal, fel kell ismerni egy távvezeték vonalat, vagy egy dombozat, vagy egy kis tavat, tehát ezeket mind tanulni kell.
Nyíregyháza nem túl nagy város, de nem is kicsi. Azért érdekes, hogy itt kialakult a tájfutásnak egy kis centruma. Hogy kerültél te véletlenül be a tájfutók közé, vagy pedig volt haver, aki oda vitt? Mert akkor még túl sokan nem csinálták.
Ez abszolút véletlen volt. Én 68-ig atlétizáltam. Nagyon jó nevelőedzőm volt a NVSC-nél, meg a iskolánál, a Váradi Laci bácsi, mindig szeretettel emlékszem rá. És egyik alkalommal egy mezei versenyen egy Gebri Feri nevű barátom azt mondta, hogy mi lenne, ha öltük egymást mindig. Pár méterre vert meg, vagy sikerült nekem is nagyon közel kerülni hozzá, hogy te van itt egy, 69-ben történt, van itt egy ilyen 50 000-es térképen való futás, tájékozási futás, fekete-fehér jelű térkép, mi lenne elmennénk? Elmentünk, megnyertük. Akkor 70-ben kiadták az első színes térképet, de előtte dr. Egri Kis Tibor, az akkori Honvéd Bottyános vezetőnk javaslatára megalakítottuk ezt az egyesületet. Az egyesületen belül több szakosztályt. És akkor belecsöppentünk, elkezdtünk bővülni, jöttek ismerősök, picivel több támogatás volt a HM-ből is, és 90-es évek végére a legjobb utánpótláskorú 14-es gárdát sikerült kinevelni. Volt, amikor 5-6 aranyjelvényes volt, felnőttek közül 5 vagy 6 első osztályú. Sokan voltunk, olyan sokan voltunk, és akkor a MÁV-tól kaptunk ingyen vonatjegyet még, hogy ezt a rengeteg embert nagyon nehéz volt mozgatni, szervezni. Az egyik csapat járt magyar bajnokságokra, a másik csapat része járt különböző kis versenyekre, és ebből adódott egy bizonyos ellentét is, mert mindenki szeretett volna nagyobb versenyre menni. Ez a költségvetés viszont nem engedte meg, hogy egy 80-100 fős csoportot mozgasson az ember. És akkor megtörtént az, hogy itt ketté vált egy-két társaság, volt mezőgazdasági főiskola, volt NVSC, ami most sportcentrum, Honvéd Bottyán, együtt Szabolcs megye sportjái, meg Denevér csoport. Ezek most is működnek, ki szerencsésebben, ki kisebb létszáma, ki kevesebb költségvetésből.
Hát ugye nagyobb versenyen jobb a pontszerzési lehetőség. Ugye a pont ez összeadódik, végül ebből volt a minősítés, ha most is ugyanúgy van. Tehát a bronz, ezüst, aranya ifjúságinak, a többiek a felnőtteknél szintén. A kisebb versenyeknél ott megvan, hogy maximum hány pontot kaphat, plusz pontot, mert azért az ember szeretné már, hogyha ott versenyzik, nem csak egy versenyt nyerni, hanem pontokat is, minősítést, mert azt az év végén azért hozza a lista, hogyha így van. Én azt hiszem, hogy a 90-es évektől hozzák ezt pontosan, vagy a 80-as évek közepétől?
90-es években vezette be a szövetség a számítógépes feldolgozást. Magát a minősítést minden olimpiai ciklus után átértékelik, korrigálják, javasolják, veszik mindig lefele. 90 pontig lehet valaki első osztályú minősítésű sportoló, ez csak a felnőtteknél és junioroknál van. 90 pont felett, ha valaki 35-40 évesen is fut ilyet, az már csak szenior lehet, de ezt a minősítést csak felnőtteknek adják. Most is vannak olyan jó versenyzők, 50 évesen is, akiknek 90 pont fölötti átlaga van. A legjobbaknak, a felnőtteknek 100 fölötti átlaguk van. A lányoknál valahogy ez egy mindig vitatárgyát képezi. Könnyebb női szakákban minősítést futni, nem azért, mert a lányok gyengébbek, hanem sok egyforma képességű van, illetve több dologból tevédik össze. Minősítés, idő, átlagidő, PM szám. Ezt számolják ki. És egy felnőtt női mezőnybe nagyon bonyolult elmagyarázni, tehát egy felnőtt nő, egy szenior nő is sokkal magasabb minősítést tud futni, mint egy 60 éves, ugyanabban a korosztályban lévő sportoló. A nők futnak 94 pontot, a fiúk meg 83-at, vagy 85-öt. Az átlagidőket veszik alapul, meg a PM számot. Most van egy 50-60-as szint idő megadva, egy PM szám, ami csökkenti. Tehát minél erősebb egy szakág, annál magasabb a PM száma, és leveszik a PM-eket. Tehát amíg a nők futnak 55-öt, mi futunk 34-et, 35-öt. És ott nem mindegy, ugyanaz a szózóval számítva. Tehát kicsit bonyolult, de ebben benne van az ember.
Jó, ez természetes is lenne. Ugye az olimpiát inkább nem hozzuk fel.
Igen,
a nők és más. A férfiak. De szintén hasonló, azért nem ha hasonlítjuk a férfiak futó képességét, teljesítményét a nőkével, a fizikai dolgokban. Nem a szelleméről van a sakban, nyugodtan lehetnek, ott szellemi dolog van, nem pedig konkrétan született fizikai dolgok. Egyébként azért, amikor van egy ilyen világverseny, az hozhat egy kis felfutást a tájfutásban?
Föltétlen. Most én azt látom, hogy ebből a támogatásból, amit említettem is, 660 millió forint, 3 évvel elosztva, nagyon ügyesen rendezik a veszprémi rendezők. TV-be mutatnak részleteket. Épp néztem a esztergomi versenyről, és a Miskolcon a spin váltóbajnokság, éjszaka bajnokság, tehát mindig bemutatnak tévébe, és ennek hozadéka van. Én felszoktam venni, vagy megnézem kétszer-háromszor, ismerős arcokat látunk. A régi barátokat, akivel 40 éve nem találkoztunk, 20 éve nem találkoztunk Dunántúlon. Mindenféleképpen van felfutása, mert népszerűsítés tévébe, újságba megjelenik, és felkeltik az érdeklődést. De itt főként az iskolákra megint csak vonulok vissza, hogy ott kéne ezt a reklámot folytatni, hogy bővüljön a kör. Ide viszont a tőke a hiányzó.
Ugye azt mondták, hogy a tájfutás nem közvetíthető tévében.
Most már eladható,
akkor igen. Régen azt mondták, azért igen. Fejlesztik vissza. De hát mindenen próbálnak változtatni, ugye az öttusára gondolva is, hogy minél inkább szórakoztatóbb legyen, pénzesebb legyen, tehát akkor lehet most eladható. Ugye megfogja ott az ember a pontot, pontokat lehet telepíteni, kamerát, és hát meg közben verseny bemutatni, riportot csinálgatni ott, és akkor nagyon-nagyon jó a befutót meg, hát természetes, hogy ott aztán lehet közvetíteni. Tehát már eladható, de még a tévések nem is ismerik sokszor a szabályokat is. Ez a probléma. Tehát itt is kellene fejlődni.
Én két világbajnokságon voltam ki, mint amatőr turista. 74-ben Dániában, és amikor Olá Katinyel Szlovákiában. 74-ben még nem volt ESI rendszer. ESI rendszer az, amikor egy elektromos érzékelő van kitéve, az ujjamra van ráhúzva egy kis ESI dugó, és az megjegyzi, 50 részidőt tud magába tárolni, ezt a célbejegyzés után kiolvassák. És kiderül, hogy hibapontot fogtam, rossz pontot fogtam, vagy nem. 74-ben 28-30 ilyen tévétornyot építettek fel Salgóból, és az erdő szintje fölé másztak a dánok, és onnan közvetítettek, és majdnem folyamatos adást adtak. A cseheknél modernebb volt, ez már egy későbbi időszak, 90-es évek, ott már ESI rendszer volt, fejkamerás futók mentek a versenyzők után, tehát lehetett követni, nem zavarba, vagy a pont tervezés, tehát magában a pálya kitűzés olyan volt, hogy egyszerre 3-4 a pontot nem is, de odafutottál és láttad, hogy megtörik a lendülete, elhúzta fölötte a dugot és ment tovább. Tehát egyre inkább eladható. Ezek a városi versenyek pedig a végtelenség lehet követni, mert szintén fejkamerás utánfutók, nagyon jó futók futnak a versenyző után, akik tudják, hogy dobogó esélyes. És akkor közvetítenek. Itt a Magyar Tájfutó Szövetség is csinálja ugyanezt, nagyon látványosak, el lehet adni most már.
Kovács András volt tájfutó edzőt, hallották Nyíregyházáról, többek között a tájékozódási futásról és az utánpótlás nevelés lehetőségeiről is. Műsorunk folytatásában Virág Tamással beszélgetünk egy bagácsi rendezvény kapcsán.
Meglepődtem, hogy itt Bogácson találkozunk, bár hát a Mártonból lovagrend, amik hajlánk. Terem, ugye?
Igen, hát végül is mi Edelény, császárszőlő, egy, ahol először mi találkoztunk, a rádió képviselőben volt a jelen, és Laci atyával közösen, hát akkor a császár is az ottani borok és rendezvényekkel kapcsán találkoztunk. Most gyakorlatilag itt Bogácson, de a Bogács is, valamint a császár és a Bükki borvidék része, és hát ez a borrend, ami itt működik, aminek tagja és kancellárja vagyok, hát ezeknek a képviseletét vállalta fel.
Hát azt hiszem, hogyha Edelénybe megyünk, és ott a császtán valaki megnézi a pincédet, hát bizony akkor jól érezheti magát.
Hát én is büszke vagyok a pincémre, és arra vagyok büszke, hogy milyen sok hagyomány teremtő rendezvényeket szerveztünk, és mai napig is élnek, ma 20 éve élnek, és annak a hegynek adtunk egy kis életet, és hát mintha jelen voltál, láthatod, mennyit fejlődött az elmúlt 20 év alatt, és ez a mi tevékenységünknek is része, és ezt akartuk elérni, hogy fejlődjön a szőlőhegy.
És az összetartozás élményét hozza az, hogy most itt voltál, és szépen-szépen azért, hát mondhatom azt, hogy egy kicsit díszvendég is voltál kancellárként.
Hát nem díszvendég, hanem egyik vezetője vagyok ennek a borrendnek, de igen, mondhatnám térségi érdekképviselet, térségi összefogás, és nem szűkebb térségi, megyei szinten történő összefogásról lehetünk itt most tanulni.
Elindult a csapat, mehetünk közben néhány szót, várhatunk, nehogy lemaradj.
Itt fejezzük be, értem, után már azért nem tudjunk olyan kötetlenül beszélgetni.
Ha értem, most mi a program ezután?
Már volt egy közgyűlésünk ezt megelőzően, most pedig hát ebéd lesz, és ott egy kis baráti mulatság lesz a Daragó Károly úr pincéjébe.
Mi a hasonlóság a két bor között? Hogy Bükk aljai borvidékről van szó, csak hát ott a legkeletebbi, ugye Edelény, nagyjából itt pedig a legnyugatabbik táján vagyunk.
Hát különbség nincs, mind a kettő jó bor. Kérdés az, hogy hol, kinél, hogy sikerül az évjárat, hogy sikerül végrehajtani a szakmai feladatokat, de alapvetően itt is jó borterem, és ott is.
Milyen volt egyébként az idei termés?
Az idei termés szerintem úgy fogunk visszatekinteni rá, mint egy jó évjárat hozó év volt a 2024. Úgy gondolom, hogy a fehér borok kevésbé, de vörösboroknak nagyon kedvezett ez a, hát ez a napsütésben gazdag időjárás. Szerintem jó borok lesznek.
A borlovagrend miben járul hozzá, hogy úgymond nem mérték tartó legyen, de jó, illedelmes borfogyasztása legyen, a magyarok tanuljanak meg, hogy tartsák meg azt a jó szokást, ami a jó borfogyasztáshoz illik, mert hát egyébként a bor az egészséget is hozhat, nem csak részegséget.
Igen, a mai közgyűlésen ez külön téma volt. Külön téma volt, hogy a bor élettani hatása. Mert a televízióban és máshol vannak tehát a pozitív hatásról beszélek, de vannak ellentétes vélemények is, mert tudjuk jól, hogy nem mindig a valós dolgokról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a kulturált környezetben eltöltött mértékletes fogyasztása a bornak, és annak a környezetnek a megteremtése egyik nagy feladata a borrendünknek, és ebben mi részt veszünk.
Hát köszönöm, menni kell. Egyébként most milyen bort kóstolgat?
Egy leánykát kóstolunk, ami a Duszavert helyi leánykát, ami a Duszaverti barátunknak a pincéből került ki, és adjuk a vendégeinknek.
Borkut.
Nagyon jó. Savai vannak, nagyon kellemes ízvilága van, és hát korának megfelelő jegyeket tartalmaz.
Itt is van borkut, mint nálatok. Ott előbb volt, hamarabb született az ottani igen. Borkut.
Igen, ami hamarabb született, hasonló ehhez a borkúthoz. Hát tulajdonképpen az, hát a császár szülegyen is én hoztam létre ezt a borkutat, én ötletem volt, hát itt is az én ötletem volt, de ami közös ebben, hogy bogácsi kőből készült a császár szülegy, és ez is.
Köszönöm szépen, jó étvágyat, és jó egészséget.
Neked is minden jót kívánok, és a kedves hallgatóknak.
Virág Tamást, a Szent Márton borlovagrend kancelláriát hallották. Folytatásban Budai Gyula országgyűlési képviselővel készített riportunkat hallják egy mezőkövesdi esemény kapcsán.
62. jövő áprilisban.
Utána olvastam meg, hát már tudom is nagyjából, hogy mikor született, de maga az a fajta mentalitás, amivel született és teszi a dolgát. Azt hiszem, hogy sokaknak ellenére van, sokaknak pedig hát a szívéből jön.
Békés megyei gyökerekkel rendelkezem, Békés Csabán születtem, és én azt gondolom, hogy ezeket a géneket így nagyjából hoztam magammal. Más kérdés, hogy az életem jelentős részét Szabolcs-Szatmár Bereg megyében Nyíregyházán töltöttem, mert ugye ott jártam középiskolába, Vasvári Pál gimnáziumba érettségiztem, és onnan kerültem Budapestre, amikor fölvettek a jogi karjára. Tehát én azt gondolom, hogy ez a sok-sok impulzus, ami a születésemtől, az egyetem elvégzésén túl, aztán a jogi pályán keresztül kibontakozott, ez ugye meghatározza azokat a személyiségjegyeket, amelyek a kérdésben is szerepeltek, hogy nagyon sokan szeretnek, meg nagyon sokan nem szeretnek.
A viharsarokból ugye azt mondják a tirpákok közé, én is szabolcsi vagyok, úgyhogy tudom, hogy mi a tirpák, a telepes, és nem az, igen, amire úgy csúfgún névként, de végül is hogy sodródott, vagy nem is sodródott erre a fajta pályára, mert ez nehéz pálya így, hogy bizony sokat kell küzdeni.
Én igazán a politikával akkor kerültem kapcsolatba, amikor a Magyar Gazdakörök Szövetségének a szövetségi igazgatója lettem Jakab István mellett, és ahogy teltek, múltak az évek, egyre jobban az ember bedolgozta magát a gazdaszervezeteken keresztül a politikába, az agráriummal kapcsolatban nagyon sok olyan remek javaslat, észrevétel született, amit egyébként még az ellenzéki kormányok, a Gyurcsány-Bajnai kormány idején is figyelembe kellett venni, és azt gondolom, megragadtam, és a Magosz révén ugye 2010-ben Nagykálóban szereztem egyéni mandátumot, és így kerültem be a parlamentbe. De én egyébként közben, amíg a Magosznak a szövetségi igazgatója voltam, én a ügyvédi pályámat csináltam, tehát én 2010-ig praktizáltam, mint ügyvéd.
Országjáró körútra indult a Fidesz. Muszáj?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen az embereknek el kell mondani, el kell magyarázni, hogy mik azok a változások, amelyek megérintettek bennünket az elmúlt években. Nem csak az orosz-ukrán háború, hanem egy teljesen új gazdasági világrend kialakulása, és minden olyan körülmény, ami az emberek életét meghatározza, azt el kell mondani az embereknek. Mert azt is el kell mondani, kell adni egy víziót, hogy a magyar kormány mit tervez ebben a kritikus helyzetben, milyen intézkedéseket hoz, ami a nyugdíjasok életét segíti, ami a fiatalok életét segíti, ami a vállalkozók életét segíti. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések, és igenis találkozni kell az emberekkel, és el kell mondani ezt az embereknek.
Ön szinte
azt mondom, mindenkiről tud bizonyos dolgokat. Ugye most nem akarok nevet említeni, most Schlager név, meg sem említem. De gondolom, hogy az előadásban is szó lesz ezekről a dolgokról, akik úgy működtek.
Az előadás témája az pontosan annak a nemzeti konzultációban megfordulmazott kérdéseknek a kibontása, amit az embereket érdekli. Én inkább most erről fogok beszélni.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Budai Gyula országgyűlési képviselőt hallották egy mezőkövesdi riportban. Végezetül egy tegnapi színház előadás előtt készített riportunkat hallják Budai Károllyal.
Méhes György, heten mint a gonoszok.
Ugye ez egy olyan szállóige tulajdonképpen, ismerjük, tudjuk, de magát a darabot kevesebben ismerik. Mondjuk én sem nagyon ismerem.
Hát én is úgy vettem észre, hogy nem sokan ismerik. Méhes György született Nagyelek, mert a Méhes György az egy felvett név. Ő Kolozsváron élt, aztán átkerült Magyarországra. Az a lényeg, hogy a 70-es évek elején, azt hiszem egész pontosan 1971-ben írta ezt a darabot, Hete, mint a gonoszok, ez a címe. Ő ifjúsági regényektől kezdve színdarabokig elég sok műve van, hát nem annyira ismert, a rendszerváltás után lett inkább ismert, akkor jelentek meg újra a regényei, a kolozsvári milliómosok, hogy csak egyet említsek meg, több regénye, az Orsolya, Gina, azt hiszem, ezek mind az ő regényei. Hát én ezt nagyon rég óta ismerem, ezt a darabját. Antikváriumban szereztem meg a könyvét, egy 4 színdarabot tartalmazó könyv volt, ez még Kolozsváron, amikor egyetemista voltam, a Dupla kanyar volt a címe, és ebben 4 színdarab volt, köztük ez.
Hol kezdett írni? Kolozsváron?
Hát Kolozsváron kezdett, újságíró is volt, tehát 16-ban született, 17-ben kerültek Kolozsvára, jogi fakultásra került, de aztán a színház felé fordult, 38-ban Pesten is járt, a Nemzeti Színház jó voltából, úgyhogy korán nekifordult, kezdett el írni, és a háború után, tehát a különböző folyóiratoknál, mint újságíró volt, és aztán sorra jelentek meg a regényei és a színdarabjai.
Mikor átjött utána, folytatta az írást, vagy a régi műveket adta ki?
Hát azért most ezt egész pontosan nem tudom.
Tehát akkor inkább ott kint?
Hát ott úgy gondolom, hogy itt is igen. Én nem tudom pontosan, hogy mikor került át.
De akkor itt Magyarországon nem került az elismert és támogatottak közé.
Hát annyira elismert, hogy Kossuth díjat kapott. Hát az, hogy tehát hivatalosan elismert, azt nem tudom, mondom, hogy a közönség mennyire ismeri, de a könyvtárban megvannak a regényei, tehát én is itt olvastam a regényei közül, mert oda át ugye csak ezt a színdarabot találtam, tehát oda át se nagyon, nem nagyon, tehát nem volt talán még megtűrve se, tehát üldözték eléggé, talán azért is változtatott nevet.
Hát meg művész név azért sokszor jót is tesz, meg az a név az általános, ugye nagyból van egy
igen,
csomó.
Igen, és úgy tudom, hogy nem volt pártak, tehát ez is gond volt.
Na most visszhangzik az előtér, előadás előtt és utána és közben sem lesz visszhangos sem a nagyterem, sem pedig itt az előtér, mert úgy néz ki, mint hogyha sikert akartok itt előkészíteni.
Hát nem iszunk a medvebőrére előre, mert hát nekem mondjam, hogy nem kis nehézségek árán sikerült eljutni idáig. Voltak kisebb-nagyobb nehézségek, betegségek is, úgyhogy de hát csak eljutottunk idáig, és én remélem, hogy a holnapi nap azért az nem lesz csalódás a közönség számára.
Ugye egy amatőr színjátszó társulat, mert hát a Meresz is egy amatőr színjátszó társulat, annak ellenére, hogy már azt mondhatom, hogy a rendezője profi, hiszen sok-sok rendezetmű van már a hátad mögött, vagy még előtted is?
Hát, köszönöm szépen az elismerést. Hát több mint 50 éve üzöm ezt a műfajt, tehát azt jelenti, hogy jól megvénültem már. Hát van a hátam mögött, ugye, és hát remélem, hogy még előttem is, mert ötleteim azok vannak. Csak ugye hát azt lehet megvalósítani, amire társak vannak, mert azért a színház az egy csapatmunka. Tehát egyedül én hiába vagyok, hogyha nincs mellettem az a gárda, akivel elő lehet állítani egy előadást. Ez a mű darab is azért lett kiválasztva, mert úgy gondoltam, hogy most a jelenlegi csapatomba, tehát olyan karakterek vannak, akik ezt meg tudják oldani, ezt a színdarabot.
Véletlenül választottad ki, csak hogy megtaláltad az antikváriumba, vagy pedig azért beleolvastad, elolvastad, és a karaktereket is rá tudtad úgy húzni egy-egy személyre, akik a társulat tagjai, vagy pedig mondani is akarsz még ezen túl valamit.
Vegyük sorba. Na. Ezt én ugye 70-es évek második felébe jártam Kolozsváron az egyetemre, én ott találtam meg, tehát akkor még csapatom nem volt, a középiskolában már játszottam a nagyváradi amatőr színjátszó csoportban, és Kolozsváron is az egyetemi színpadon, de én még akkor nem rendeztem, csak érdeklődtem nagyon a színdarabok után, tehát amíg tehát színdarabot tartalmazó könyveket én megláttam, és meg tudtam venni, én azt megvettem. Tehát én gyűjtöttem, hogy így mondjam, aztán most nagyon régóta nézegetem én már, mióta itt csapatot alapítottam 89-ben, ugye azóta én nézegettem ezt a darabot, de hát nem jött úgy össze.
Kerülgettem.
Nem jött úgy össze, most érkezett el, úgy látszik a pillanat. Az, hogy mondani akarunk-e valamit, hát igen, és megmondom, hogy egy kicsit izgulok is, nagyon kíváncsi vagyok a közönségnek a reakciójára, mert ez a darab ugye a 70-es években íródott. Tehát akkor ott kőkemény szocializmus volt, ugye Cseó alatt, Romániában kőkemény volt, és én úgy érzem, ez a darab bár komédia, de azért, ha a mélyre nézünk egy kicsit, és olvasunk a sorok között, akkor ez egy egész kemény kritikája a szocializmusnak. Mert helyi problémával az egész rendszer kritika benne van ebben a darabban. Legalábbis az én véleményem szerint. És azért izgulok egy kicsit, ugye, mert az idősebbek nyilván éltek a szocializmusban, ha nem is oda át Romániában, ugye itt egy puhább változata volt jelen, ők biztos érteni fogják. De a fiatalok, hát a fiataloknak meg szeretnénk megmutatni, hogy körülbelül milyen is volt az a világ. Már maga a megszólítás érdekes, tehát ugye nem úr, nem kolléga, nem akármi, hanem elvtárs, és elvtársnő a megszólítás. Tehát ez lehet, hogy a mai fiataloknak egy kicsit furcsa lesz, de majd kiderül holnap.
Én nem féltem a fiatalokat, nem buták ők. Fogják, minden rezdülést fognak a mostani társadalomból is, és a múltat is, ha nem is ugyanúgy tanulva, hogy benne volt, de azért
sejtik, nagyszülők azért csak elmondták, hogy az nem úgy van, ahogy mondják. Valamennyit tudnak, tehát előképzettségük van. Én egy kicsit inkább attól tartottam volna, hogy másik ország másfajta megjelenítése ott a kritikának, illetve a humornak is, amennyit lehetett, annyit lehetett ott is mondani. Ugye inkább a helyzetkomikumok, amelyeket jobban értik az emberek, és jobban is fogják. Ezzel is játszol?
Hát, hogy is mondjam, tehát egyetértek én veled, hogy a fiatalok nem buták, sőt, biztos, csak hogy mennyire lesz nekik ez szokatlan, mert ilyet nem nagyon láttak. És a másik szempont, hogy még közbevessem, amiért erre esett a választásom, és nem egy zenés darabra, bár manapság az a menő, hogy azért ilyen is kell, én gondolom, ami humorral és komikummal, de azért elmondja a maga véleményét. És nem csak a szocializmusról, de az egyes emberi karakterekről is. Tehát nekem ezzel mondom, ezért tetszett.
Ezzel akarsz mondani, mutatni dolgokat abból a múltból, de a mára vetítik ki, ez gondolom az egészet, azért a fontos.
Ez volt a szándékom, és megvan ennek a darabnak a mára vonatkozó, mint már említettem, mondani való, és főleg az emberi jellemek, tehát különböző jellemekkel dolgozik az író. És hogy dolgozunk, mi dolgozunk, meg hogy másik országba játszódik. Hát én engedtem a rendezői szabadságnak, és azért néhány dolgot kihúztunk. Például Bukarestet nem említjük, a Lejt nem említjük, hanem helyette majd kiderül, hogy mit fogunk mondani.
Most már várom én is, hogy tulajdonképpen hogyan fog elsülni. Valószínű, hogy jól fog, hiszen úgy látom, a Mezőkövesd hozzászokott a fiatalok is, meg idősebbek is ahhoz, hogy olyan színtársulat játszon, akik, hát ugye nem a névért jönnek el, hanem magáért, a darabért, magáért azért, mert tudják, hogy itt valami készül, valamit kotyvasztanak ebbe az üstbe, úgyhogy nagy valószínűséggel sikere lesz, de mondtad, hogy a medve bőrére nem iszunk, addig, amíg le nem lőjük azt a medvét, de tulajdonképpen akkor a srácok, hát tagok, a szereplők, nehezen. Ilyenkor ugye munkaidő van, mindig nagyon nehezen tudják megoldani, hogy itt legyenek, de akkor, ha itt vannak, szívből játszanak, szívből csinálják.
Hát nagyon szívből, mert már akkor régen abba hagytuk volna. Mondom, nem kevés akadály, de ezeket most nem akarom felsorolni, meg nem is azért mondom, hogy ha netán-tán bukik a darab, akkor legyen egy ilyen védekezőpajt, nem azért, de tényleg, tehát ritka. Mindig vannak nehézségek, na ez a lényeg, ha reméljük, hogy jól vettük az akadályt, aztán holnap kiderül. Tehát, hogy a közönség mennyire jó ez a kövesdi közönség, tehát alig, hogy elment a híre, ugye mert egy darabig titkoltuk, alig, hogy elment a híre, hát nem telt egy hét bele, és a 300 jegy az elkelt.
Elment volna elment, 600 is, elment. De
egyelőre ugye...
Ennyi
hely van, mert talán januárra meg lesz az emelet is, és akkor többen lehet, hogy megismételjük, hogyha sikerünk lesz, és akkor többen megláthatják.
Azon mosolygok magamról, hogy mint a mérkőzés előtt az edző. Úgy érzem, ugyanúgy izgulsz, úgyhogy hát, mit mondjak, ne izgulj, az akkor nem is a rendezés, hogyha nem izgulsz. Úgyhogy jó izgulást, és hát majd utólag gratulálok.
Egy egészséges izgulás kell, hiába 50 éve csinálom, azért mindig van egy kis rukk az emberbe, meg mindenkibe, de ez kell ahhoz, hogy a lényeg lejön a színpadról.
Elhangzott riportunkban Budai Károlyt hallották Mezőkövesdről. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.